Na bírjátok még?
Igen.
Igen, jó. De egy kicsit nehéz, mindig gondoljatok arra, amúgy is péntek van, hogy minden nehézséget, minden szenvedést föl lehet ajánlani engesztelésre az én bűneimért. Jó, tehát? Na. És igen, ahogy elhangzott, első péntek. Tehát ma aztán különösen is Jézus szívére tekintünk. Ha még eddig nem tettük volna meg kellő intenzitással, akkor most ízítsuk be a rakétát tényleg. És szóljon az első témánk, úgyhogy Jézus szíve szeret minket, bűnösöket. A tékozló fiú magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom. Apám, vétkeztem az íg ellen és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. És itt kulcs szó az eleje, hogy magába szállt, mert azt a lépést nem lehet megspórolni. Rá lehet segíteni, de a döntés nem hozza meg más helyettem. Magamba szállni, szembesülni a problémával nekem kell. És fölismerni, hogy igen, kapcsolódva a tegnapi témához, el kell fogadjam a segítséget. Önmagamat nem tudom visszarángatni a kegyelem állapotába, ha súlyosan vétkeztem. Jézusra van szükségem hozzá. Azon talán kevésbé szoktam problémázni, hogy nem tudom kifúrni és betömni a saját fogamat, hát elmegyek a fogorvoshoz, rábízom magam, majd ő megcsinálja. Van, amikor rászorulok a külső segítségre. És a bűnbánat hasonló. Szembesülni azzal, amit a betegségnél betegség tudatnak hívunk, hogy igen, én beszennyeződtem. Igen, én nem szépítek, magyarázkodok, kenem a dolgokat. Én most bűnös vagyok. Nekem szükségem van megtisztulásra. Elrontottam valamit, de kijavítható. Fölkelek és atyámhoz megyek. És elég súlyos azt hallani, sokszor még keresztény testvérek között is van ilyen, ja, hát nekem tulajdonképpen nincs is bűnöm. Ezt egy kicsit megkapargatjuk, úgy előmásznak a szőnyeg alól egész kemény tételek. Vigyázz, talán találkoztál már te is ezzel, hogy a bűnt, egyébként most nem csak keresztények, sőt inkább azon kívül, a bűn fogalmát az átlagember keveri a bűncselekmény fogalmával. Tehát magyarán én a PTK-ba ütköző dolgot nem csinálok, engem nem csuktak le, hát hagyjanak békén engem, én makulátlan vagyok, nekem van erkölcsi bizonyítványom. Hát vigyázni kell, a bűn erkölcsi fogalom, a bűncselekmény jogi. Nem megyek bele, még egyházjogban is van bűncselekmény, de tehát a bűn az egy sokkal mélyebb dolog. Az az emberségemet érinti, nem egy külső törvényt feltétlenül. Hogy mi is a bűn, nem is akarok annyira belemenni, mert aztán elveszítjük az egyensúlyt. Nehéz szavakba önteni. Szent Ágoston próbálkozott úgy, hogy a bűn az örök törvénnyel ellenkező szó, cselekedet vagy vágy. De hát ez az örök törvény fogalom is olyan, hogy amit a Jóisten beleültetett, minden létező ember szívébe legyen, hívő, nem hívő, katolikus, keresztény vagy nem, örök törvény szerint érzi az ember azt, hogy hát agyonverni a másikat az nem jó. Elvenni a másikét nem jó. Tehát az örök törvény mégis valamelyes, mit Isten ajándéka igazgat belülről. De azért jó, hogyha van egy nevelt lelkiismeretünk is. Azért mondom, hogy nevelt, mert a lelkiismeret az egy tükör. Egy belső tükör. De az a tükör lehet koszos is. Lehet homályos is, lehet torz is. Egy lelkiismeretet is lehet félrenevelni. A lelkiismeret akkor lesz jó ítélete az értelmemnek, ha azt jól állítom be. Ha azt nevelem, ha azt tisztán tartom. Ha azt mindig hozzáigazítom az Isten napsugarához. És azt tudja visszaverni. Amikor tapasztaljuk, akár a saját bőrünkön, akár a közvetlen szeretteinken, a bűnnek a keserű valóságát, mert valami súlyos visszaélés, mulasztás, gonosz tett, igazságtalanság áldozata lettem, akkor a legfájóbb. Ha ugye a hetedik szomszéddal történik, lehet csak azt mondom, hogy szegény, de nem érint annyira mélyen. Persze, akkor már jobban kiáltok, ha az én tyúk szememre lépnek, igen. És tudnom kell, hogy fájó a bűn, mert nem kéne, hogy legyen. Az nem volt a csomag része. Az Isten eredeti tervének nem volt része. Az Isten ilyen világot nem akar. Ő selejtet nem alkot. Csak hát ugye ott van a szabad akarat. A szabad döntése a szellemi lényeknek, mind az angyali, mind az emberi világnak, amit az Isten tiszteletben tart. Mert nem alkalmaz erőszakot a mi akaratunk fölött. És tiszteletbe tartja, hogyha én rossz döntést hozok. Ha én céltévesztett döntést hozok. Csak az a baj, hogy, és ez majd jön később, ennek mind van következménye. És ezzel nem szeretünk számolni. És Jézus bár ott van a mennyei boldogságban, dicsőségben, sőt ura az egésznek, nem mondanám, hogy szomorkodik, nem szeretem ezt, hát nem síralomvölgy a mennyország. Na, megint a mariológia, persze. Tehát amikor azt mondom, hogy egy szoborkönnyezésnek a jelenségét látjuk, akkor azt mondjuk, hogy a szobor könnyezik, nem az, hogy Mária sír. Tehát a mennyország az nem síralomház, bocsánat. Ettől függetlenül a szűzanya jelét adhatja annak, ilyen jelek, emberi jelekkel, hogy valami nem stimmel veletek. Gyerekek, meg kéne térni, mert ez sérti a rendet. De ez őt effektíve a mennyország boldogságába nem teszi boldogtalanná. Mert az a nagy tűz, a boldogság tüze nagyobb annál, mint hogy ők boldogtalanságba sodródjanak. Mi nem, ahogy mondtam tegnap előtt, mi nem tudjuk kisebbíteni az ő boldogságukat, kisebbíteni Jézus szívét a bűneinkkel. De nyilván érzékelik, és együtt érezni tudnak velünk. Az azért mindjárt más. Tehát Jézus szíve is érzékeli a rendetlenséget, és érzékeli azt a fájdalmat, amit végső soron nem neki okozzunk, hiszen mi őt nem tudjuk kisebbíteni. Az úgymond visszafordul, én magamat sebzem meg azzal igazán, vagy a másik embert, hogy bűnt követek el. Tehát az ő szeretete messze nagyobb annál, hogy őt ez effektíve szomorkodásba sodorja, de mégis együtt érez velünk, és a jelét adja annak, hogy rendezni kéne az életünket. És itt van a mennyei atya jósága, aki válogatás nélkül fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt az igazatnak is, bűnösöknek is. Ő ilyen végtelenül, válogatás nélkül szeret mindenkit. A sebzettségünk fájdalma az, amire szóltunk. Az ő világa a végtelen szeretet világa. És ha bűnben élek, ha makacsul kitartok a bűnben, olyan vagyok, mint aki direkt becsukja az ablakot, ráhúzza a függönyt, a palettát, minden. Köszönöm szépen, nekem nem kell a napsugár. Elzárkózom tőle, mert én már csak jobban tudom. A napsugár akkor is érkezik. Csak az én életemben nem ér célba. Nem engedem, hogy kifejtse a jótékony hatását. Hogy megvilágítson, fölmelegítsen, gyógyítson, egészségessé tegyen, vagy annak tartson. A kegyelem is adott. Csak a bűnös ember, bűnben élő ember bezárkózik, és nem engedi, hogy a kegyelem végbe vigye benne azt a munkát, amit végbe vinne, a megszentelő tevékenységet. Ettől még az isteni szeretet úgymond elindul Jézus szívétől mindenki felé. Ő ezzel nem spórol. Ő nem válogat, hogy hát te egy szerencsétlen bűnbe esett, Jankó vagy, én téged most már kivetlek a figyelmemből. Megszakad a barátság az Istennel, ez tény, de nem azt jelenti, hogy ő megszűnik szeretni minket. Ti tudjátok a legjobban, én nem vagyok szülő. De hát jó, nyilván atyaként megéli az ember az atyaságot egy-egy közösségben, hogy ha valaki bűnt követel, valamelyik csemetét, valamit, tehát nem kezded el gyűlölni. Nyilván fáj meg minden, imádkozol a megtéréséért, tehát nem azzal kezded, hogy kitagadod rögtön. Egyáltalán nem. Hát szóval attól még a fiad marad. Lásd a példabeszédet, amivel indítottunk. Az áteredő bűnről tudjuk, hogy kicsit furcsa fogalom, mert nem olyan, mint a személyes bűn. Arról nem tehet az ember. Azt átörökli és átörökíti. Ott a személyes felelősség nem kérdés. De vigyázzunk, a személyes bűnöket illetően sem lőcsülhetünk mindent a gonosznak a nyakába. Jaj, a sátán megkísértett, jaj, a sátán legyőzött, jaj, jó, nyilván, de azért nem veszi el az én szabad döntésemnek az élét. Azt a rossz döntést én hoztam meg. Kísértések fognak érni. Ha Jézust megkísérti a pusztában a gonosz, és nem lehet azt mondani, hogy jaj, annyira sötét volt, hogy azt se tudta, hogy kihez megy. Nagyon jól tudta, ha valóban Isten fia vagy, akkor tudta ő, kit szólít meg. Ha őt megkísérti ennyire kretén, hogy még őt is megkísérti, akkor téged is megfog, meg engem is. Nem felejt ki, ne félj. A megkísértettség viszont önmagában még nem a bűn, az a bűnnek az erőtere, amely egy hamis csillogást villant föl, egy hazug vonzást, a céltévesztett döntésnek a lehetőségét. De az még csak egy lehetséges út. Amikor a gyümölcsöt megcsodálják az őszülők, milyen kívánatos, igen, az már... Megfogamzik bennük a rosszul, de még effektíve nem döntött. Ha a kísértésben beleegyezem a bűnös útba, akkor van az igazi baj. Nehéz még néha azt is rögtön tudatosítani magamban, hogy én most megkísértett állapotban vagyok. Mert sokszor annyira úgy jön a gonosz, mint itt a szúnyogok este, hogy megkerül, és így hátulról kezd el szúrni. Aztán nem veszed észre, hogy lecsaphass. Nehéz észrevenni, de valahol mindig kilóg alulább. És valahol azért mindig ott van egy fals érzés az egészben, hogy nem biztos, hogy jó ez így. Minél inkább a lélekben akarsz élni, annál könnyebben észreveszed azt, hogy igen, én most valami nem stimmel. Egy megkísértett állapotban vagyok. Valamit engem be akar hálózni. Valami nem stimmel ebben a dologban. És ha kéred a Szent Lelket, világosságot tud teremteni, és rámutatni, hogy ott van a kutya elásva. A kísértésben vagy jó mielőbb fölismerni, hogy kezd szépen lassan, tán észrevétlenül is behálózni a bűnös döntés lehetősége. Ezért a kísértéssel nem szabad játszani. Az lehet, hogy még egy kis láng, szóval hát én ezt uralom, jó, csak elég egy rossz mozdulat, és már lakástűz lesz belőle. Persze általában nem egyetlen pillanat alatt, de azért, tehát jó még időben felismerni, amikor még vissza tudok fordulni, még azzal a poroltóval még valamit tudok vitézkedni, mert már pici kár keletkezett, de még nem hatalmas, amennyire lehet mindig visszafordulni, és ott van a Szent Pál jel, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Sose veregethetem a mellemet, hogy én már csak tudom, én már túléltem, nem tudom hány, Vérasszatok és imádkozzatok. Jézus köti az övé lelkére, nehogy kísértésbe esetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen. Persze nem csak a test van, amikor a lelki erőnk is fogytán. És a fejünkkel tudnánk, hogy merre van az előre, mégis sodorodunk. Sose felejtsd el, hogy Isten fölött áll a gyöngeségednek. Sőt, a gyöngeséged által tud dolgozni. Ha kellőképpen erős vagy, akkor lehet, hogy azt mondja, köszönöm, én megoldom én ezt. Minek nekem imádkozni? Ha már megint a gyöngeségemet tapasztalom, lehet, hogy spontánabbul kérem Jézust, hogy segíts már be, mert nincs erőm tovább menni, és akkor költözik belém igazán az ő ereje. A bűn tehát megjelenik már a Szentírás első lapjain. De gyönyörű az ősevangélium, így hívjuk ezt a részt. Az Isten nem hagyja annyiba, már rögtön megígéri az elején. Ellenkezés vetek közéd és az asszony közé, mondja kígyónak. A te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, ez az ő ez himnemű, autosz. A fiúra mutat, Krisztusra. Krisztus fogja széttiporni az ős kígyó fejét. Ő széttiporja a fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Tehát azért lesz ott harc. Ha hirtelen a végére lapozunk a Szentírásnak, ugyanott van. Őskígyónak látunk, azt nagyvörös sárkánynak látjuk. Az a drámai harc folytatódik. Egészen a világ végéig. És rögtön az elején ott láttuk, ugye? Hogy a bűn bűnt követ. Ahogy az okni kilukat, már a lyuk szakad még tovább, és tágul. Ahogy elkövetik az őszülők a bűnt, rögtön jön a félelem, mit zavarja őket, hogy mesztelenek. Hirtelen, ami természetes volt eddig, az frusztrálóvá lesz. Mert igazából nem az, hogy nincs rajtunk atya, hanem az, hogy leszakadt róluk a kegyelmi élet mennyegző suhája. És az a ciki. És az a fájdalmas, az a frusztráló. Elkezd az Isten elől bujkálni, hát normális. Hát, hogy lehet? Hát ott vagyunk előtte. Félni kezdenek, hazudozni, egymásra fogdosni, az asszony volt, a kígyó volt. Igen. Mint az Isten nem tudná, ki volt. Hárítani a felelősséget. Egyik bűn viszi a másik, hozza a másikat. Már csak az is, hogy palástoljam, szerencsétlen módon, hogy megduplázza. Rögtön ennek a drámáját tapasztaljuk. És nem lapozol egyet, a Szentírásban már megjelenik a legaljasabb dolgok egyike, a testvérgyilkosság. És a bűnelkövetés egyre körmön fontabb rendszerekbe rendeződik, struktúrákat alkot, amelyek ma is beállozzák a világot azóta is. Sose felejtsd el viszont, hogy a sátán csak teremtmény, nem egy istenségi erővel rendelkező ellenpólusa a teremtőnek, nem. Csak teremtmény, bukott angyal. Az Isten viszont teremtő és újjáteremtő. Tehát benne, Jézus szívében nekünk útunk van a győzelemhez. És még visszakanyarodva az Ószövetséghez, végighúzódik az egész zsidó Biblián, és ugye a proféták fáradhatatlanul fölhívásokat intéznek, szépen beszélve és ostorozva a választott nép tagjai, hogy szakítsanak a bűnnel, különösen a bálványimádással, különösen a kicsinyek kizsákmányolásával, szakítsanak radikálisan. Mert az a szent maradék akkor marad hűséges, ha vissza tud térni az Istenhez és úgy maradni. Akkor van lehetőségük kibontakozásra és megmenekülésre. És ott áll az Új és az Új Szövetség határán az a teveszőrbe öltözött ember, a keresztelő János, aki a bűnbánat keresztségét hirdeti. Radikális szavakkal, de hiteles emberként. Ha nem volna hiteles ember, ha maga nem élné, akkor azt mondanák, hogy jó, egy sült bolondot eszi a sáskákat, meg a teveszőr kabáttal ott bohózkodik valami vízzel leöntéssel, aztán hagyjuk. Hiteltelen az egész. Nem. Tódulnak hozzá az emberek. Tódulnak, pedig nem celeb. János nem celebkedni van ott. János hiteles ember. És radikálisan felszólítja őket, azzal a kereszteléssel, ugye az még nem a mi keresztségünk, nem tesz Isten gyermekévé, meg az egyház tagjává, az olyasmi, mint nálunk a hambaszkodás szertartása, olyasmi volt a, úgynevezett, kell elképzelni Jánosnak a keresztségét, bűnbánati keresztségét, egy jelszerű dolog, amely fölhívja a figyelmet, hogy ember, nézz szembe a bűneid, és szakíts vele. Jézus lehet, hogy látszólag több gyöngétséget, irgalmat mutat, mint keresztelő János. De a jánosi örökséget nem törli el. Ő nem mondja azt, hogy jaj, ügyülünk, jó van, nem kell azt annyira komolyan venni, jó van, nagyon irgalmas vagyok, János kicsit kemény volt, ne. Ő teljesen kiáll János mellett. Jézusnak szintén határozott a bűn elleni föllépése. Csak ugye Jézus él azzal, amivel János nem tud, mert János nem valóságos Isten. Jézus meg valóságos Isten és valóságos ember. Tehát ha valóságos Isten, akkor van hatalma bűnök megbocsátására. János nem mondhatja ki, hogy fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Jézus kimondhatja. Határozott Jézus. Sohasem keni a valóságot, hogy jaj, hát tulajdonképpen az nem is olyan súlyos, a bűn az bűn. Néven nevezi. Ami nagyon-nagyon fontos Jézusnál, ő nem a bűnös embert ítéli el. Még kevésbé nem a bűneit bánó embert, hanem a bűnt. És ő rajta látszik. Az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, elvenni jön. Megkísérti a gonosz, de ez az ellenemondás sikertörténete. És a tanításai, a gyógyítása és szabadítása is sokszor erre mutatnak, hogy itt egy isteni hatalom jött a világba az ő személyében. Ő meg tudja bocsátani a bűnöket. Attól tud szabadítani, ami az emberi lét legfrusztrálóbb tényezője, a bűntől és az annak köszönhető haláltól. Félreismerték Jézus, messiás, fölkent, jaj, hát ő szabadítja meg Izrael, majd leszakítja rólunk itt a rómaiakat, politikai, társadalmi megváltó, jó létünk lesz. Tévedtek, gyerekek. Nem rövid távon jön. Ő globálisan jön szabadítani. Attól, ami még ennél is rosszabb, a legrosszabbtól. És Jézus soha nem tussolja el az emberi felelősséget. Amikor oda mondja, hogy menj, de többé ne vétkezzél. Ne essi bűnbe, hogy ne rosszabb ne legyen az állapotod. Összefüggésbe hozza a bajokkal. Az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, megkeresti jön a bűnöst, nem elítélni. Lábat mosni jön, nem fejet mosni. És megtapintjuk Jézus szívét. Az evangélium kincse ott van. Evangélii Gaudium Ferenc pápa, olvassátok, ha még nem volt szerencse hozzá, mennyire örömteli, felszabadító kincset kapunk az evangéliumokban. Tehát szeretettel viszonyul a bűnbánókhoz, Zakeust, a házasságtörő asszonyt, Mária Magdolnát, a megtérő jobblatort, sorolhatnám még a többit. Mekkora szeretettel, öleléssel fogadja. És ha már jobblator, ha már keresztfa. Az ősszülők, és azóta általuk az emberisége rajta terpeszkedő engedetlenséget, az ő engedetlenségüket, a fiú engedelmessége állítja helyre. Hogy engedelmes az atyának. Hogy a halált hozó tettet halálával hozza helyre. A nemetmondásukat igennyével hozza helyre. Az emberi korlátokat jelző és azt áthágó fáról való szakítást egy másik fa, keresztfa hozza helyre. Hogy a kertből való kiüzetést a kertbe elhelyezett sírjából való életrekelés töri meg. Nem én találom ki ezeket, egyházatyák. Testvérek, olvassatok egyházatyákat, sok megvan magyarul is. Annyi értéktelen sallangot olvasgatunk, és találunk interneten is mindenhol. Ha már valaki kézbe vett egy egyházatyák írásait, akik közel voltak időben is a tűzhöz, akkor már azt mondom, hogy olyan táplálóló valamit ettem, hogy köszönöm, nem kívánkozom többé a gyors étterembe. Az egészséges és tápláló. Ezek a párhuzamok onnan jönnek, második, harmadik században, nem én találtam ki. Fergeteges mélységek nyílnak meg. És mit tesz Jézus húsvét estéjén? Annak a napnak az estéjén, amelynek hajnalán megmutatkozik, hogy győzött és üres a sír. Mindjárt rálehel az apostolokra. Akiknek, vegyétek a szent lelket, ugye? Akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. Húsvét estéjén már megadja a gyóntatási fölhatalmazást. A föloldozásnak a lehetőségét az apostoloknak. És tapasztaljuk, hogy lesz is vele dolguk, mert a gonosz működése, akit Jézus a hazugságatjának nevez, gyilkosnak nevez, az megmarad, és ettől fog még szenvedni bőséggel az zarándok egyház egészen az idők végéig. És az aljasságnak, a gonoszságnak a misztériuma, ahogy Szent Pál is utal rá, az felfoghatatlan, megfoghatatlan marad számunkra. És sokszor megütközünk azon, de hát a jó Isten ezt miért engedi? És olyan jó rácsodálkozni, mozaik-szerűen, amikor lassan-lassan összeáll egy-egy kép, hogy Isten egy sokkal nagyobb jót hoz ki abból, hogyha megenged valahol egy veszteséget, egy kudarcot. Bár azt látjuk, hogy az idők végéig engedi garázdálkodni a gonoszt, de ő abból mindig valami jót hoz ki. Mindig jusson eszedbe húsvét éjszakája. A sötétség mélye, amelyben föllobban a húsvéti gyertya lángja, és vége a sötétségnek. Bár látszólag még dominál, látszólag még csak egy láng, de már majd terjed, és azt nem tudja eloltani a gonosz. Krisztusék semmiképp. A miénket el tudja fújni, meg lehet azt gyújtani újra, azért van gyóntatószék. De Krisztus világosságát azt nem lehet elfújni. És föladatot kapunk. Szentekké lenni és megszentelni a környezetünket. Ne idegenkedj ettől a szótól. Szent Pál azt mondja, hogy üdvözlöm a szenteket. Ha azt mondjuk, hogy a szentek közössége, az nem egy szoborpark a templomba, jó? Meg nem is csak a mennyország. Az a szenteknek a megdicsült, hazaért, beteljesült közössége. A szentek közössége mindazoknak a személyeknek, és mindazoknak a szent dolgoknak az egysége, akiket az Isten megszentel és megszentelővé tesz. És ebben a szentek közösségében benne vagyunk mindannyian. Vigyázz, hogy valljuk a hitvallásban? Hiszem az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházat. Ezek az egyháznak a jegyei. Tehát az egyház jegyeihez tartozik a szent mi volta. Bármennyire is megütközöl, bármennyi emberi butaságot, aljasságot látsz. Az egyházon belül is, mint intézményen belül, sose felejtsd el, hogy az egyház nem lehet más, mint szent, mert Krisztus teste. És Krisztus teste nem lehet más, mint szent. Tehát megvan egy tényleges szentsége, úgy mondjuk csúnya szó, hogy ontológiai szentsége. A léte nem lehet más, csak szent. Hát van egy morális élet szentsége, ami hehehehaj, igen, hagyd még kívánni valót maga mellett. Ugye tehát minél inkább közelít a morális szentség a ténylegeshez, annál hitelesebb az egyház. Minél inkább én is megélem a szentséget. Minél távolabb áll tőle, annál képmutatóbb. Mert olyannak kéne lennie, szentnek kéne lennie, bezzeg, hogy viselkedünk. Minél inkább igyekszünk szentekké válni. Szentek életét, ha megnézitek, az se egy üvegbúrába töltött makulátlan élet feltétlen. Küzdenek, mint a malacai égen azok is. Küzdenek. És ebben a küzdelemben szentelődnek meg. Ebben a küzdelemben izzadják ki az erényeket. Úton vannak. Nem érkeztünk még, meg úton vagyunk. De azért csak törekszünk. És van hozzá segítségünk, Krisztus maga, aki szent. És megszentel, és megszentelővé tesz. A bűnnek tehát van egy természete. Tönkreteszi az embert. Tönkreteszi az Isten kapcsolatot, tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a társadalmi rendet, sőt az egész teremtett világot is megmérgezi. és a bűn szövevényei víciumokat hoznak létre. Mi az a vícium? Az a virtusnak, vagyis az erénynek az ellentéte. Míg az erény egy állandósult készség a jónak a megtételére, a vícium egy állandósult készség a rossznak a megtételére. Amikor a rendetlen ragaszkodásaim túltengenek, amikor én úgy szoktam, amikor már harcolnom se kell a rossz ellen, már úgyis visszacsúszom. Mert már annyira mély szokást alkot bennem egy régi bűnös dolog. Vícium, egy rossz szokásom van, bűnös szokásaim. Lehet, hogy van egy frissen megtért ember, egy nagy bűnös, aki lángoló szeretettel megtér az Istenhez, de vícium. Jó? Tehát lehet, hogy van egy megtért nagy bűnös, nem feltétlen kell tőle azt várni, hogy ő azonnal Teréz anya szintjén lesz. Tehát azelőtt még egy hosszú út áll. Jó, az Isten kegyelme mindenre képes, de még lehet, hogy van sok dolga. Vissza fog még csúszni, vissza fog még esni. Szent Ágostonnál is látjuk, visszaesett ő is. Mert még túl erős a hatalma a rendetlen ragaszkodásainak, a szerzett rossz szokásainak. A szíve már megtért az Istenhez, de még egy nagy csomagot cipel magával. Hát, az még idő kell, míg azt le tudja csiszolni. De minél inkább bevonja a kegyelmet, az Istent az életébe, annál szisztematikusabban megy ez a munka. És annál inkább hozzá alakul az Istenhez. És megsúgom, erre lesz jó a tisztító tűz. Lehet, hogy a kegyelem állapotába hal meg valaki, mert megtért, de hát még azért messze van attól az állapottól, mint aki végig imádkozta esetleg az életét, végig szenvedte, fölajánlotta az áldozatait az Istennek, egyre inkább hozzáalakult Krisztushoz. Lehet, hogy ez a Krisztus arc még nincs benne kirajzolva, bár már a szívével Isten, igen mondott az Istennek. Hát hozzá kell még egy kicsit alakulnia. És erre jó a tisztító tűz. Az nem egy pörkölődő tégely. Tehát felejtsük el ezt a képszerűséget. Tisztító tűz, vannak tűzszerű dolgok, amit tűznek érsz, meg mégse láng. Éreztél már lelkiismeret furdalás? Olyan, mint a tűz. Marha kellemetlen, de hasznos. Mert segít kiégetni a bűnöket, és rá fókuszálni arra, hogy merre kéne javítanom. Vagy voltál már lázas. Hát az se kellemes, de hát pörköli a bacikat. Tehát hasznos. A tisztító tüzet valahogy hasonlóan képzelem el, nem úgy, hogy ott lángok közepette vagyunk, hanem úgy, hogy még ott hozzá kell alakulnunk ahhoz az állapothoz, amitől lehet, hogy messzebb van valaki, lehet, hogy közelebb van. Aztán olyan is lehet, hogy tökéletesen úgy költözött el, hogy már hozzá alakult. Ha megnéztek egy második János Páli haldoklás mondjuk, aki szinte megfogja Krisztus kezét és átmegy, mert már sokat szenvedett, sokat imádkozott, benne él Krisztusban, hozzá alakult, hozzá hasonult Krisztushoz. Van, aki bár a kegyelem állapotában van, de még nagy út áll előtte. Elvégezheti ezt itt is, de lehet, hogy már nem nyílik rá lehetősége, hanem oda áll. Szóval a tisztító tűz hasznos dolog. Na de azért tehetünk, ezért már itt a Földön is, nem kell mindent odahagyni. Foltozhatjuk ezeket a rendetlen ragaszkodások okozta lukakat a búcsúnyeréssel. Ez egy fontos dolog. Mert, és itt van, hogy az igazságosság elve szerint, mert az Isten igazságos, a bűn büntetést von maga után. Tehát mi szeretnénk egy picit átugrani azt, hogy annak a megsértett rendnek helyre kell állnia. Bocsássatok meg, a bűnnel nem lehet játszani. Beverem a szöget, kihúzom a szöget, beverem a szöget, kihúzom a szöget, beverem a szöget, kihúzom a szöget, csak vedd már észre, hogy lukas marad a fal. Jó, tehát azt is be kell csinálni. Tehát amikor hallom, hogy idős kollégák hogy írták a doktori disszertációjukat régen, 4 indigó, hogy 5 példányban meglegyen, és félre csapott, akkor téphettek ki az egészet, aztán írta újra az oldalt. Ma hozzá vagyok szokva, hogy visszatörlöm a Word-be, aztán jaj, de könnyű az élet. A mai ember kevésbé érzi a felelősségét annak, hogy ilyen következménye van a bűnömnek, a hibámnak, a tévedésemnek, hogy nekem figyelnem kell. Így is lehet, hogy tévedek, így is lehet, hogy elesem, de legalább legyek ott, mert nem lehet ész nélkül felelőtlenül élni. És ez nem az igazság, de pont az igazságosság az Isten részéről, hogy minden bűnt képes eltörölni az isteni szeretet, igen, de pont az igazságosság elve, hogy hát a bűnnek vannak következményei, helyre kell állnia a rendnek. Ha figyelmetlenül vezettem és megöltem valakit, nem intézhetem annyira, annyira kiszállok az autóba, hogy hát bocsika, bocsika, megbántam. Igen. Jó, hát az ember meg meghalt, tudtad? Hát valamit egy bocsikával nem lehet elintézni. Majd megbánom. Hát jó, de számoltál az, hogy következmény is van. Hát a következmények ott vannak, és kemény dolgok. Most ezeket a következmények, mert a bűn deformál. Tehát minden bűn betegít. Minden bűn deformál. Tehát nem mondhatom azt, hogy én felelőtlenül követhetek el bűnöket, ma úgy is megyek meggyónni. Az deformál téged. Az azért egy rendetlen ragaszkodást szül a bűnhöz, a bűnös dologhoz, a szokás, rossz szokáshoz. Hát azt kerülni kell. De erre is van gyógyszerünk. Lehet gyöngíteni a rendetlen ragaszkodásokat. Erre jók az ima gyakorlatok, erre jó a búcsúnyerés, erre jó az engesztelés. Erre jó az, hogy figyelek arra, hogy igen, én azt foltozni akarom az életemben. És a szenvedésem van, most poénkodtam az elején, hogy a saját bűneid is fölajánlhatod, nem csak az enyémeké. Fölajánlod, igen, most lehet, hogy kicsit szenvedek valamiért, de Uram, fogadd el ezt. Alakítsd a szívemet, hasonlóvá a tiédhez ezáltal is. És akkor már nem a bűnhöz ragaszkodom, hanem jobban Jézushoz. Jézus szíve kitárja a bűnös ember előtt az irgalom kincstárát. Az a luteri elv, hogy simul justus ac peccator, a bűnös olyan akár csak az igaz. Hát az sárdít. Lehet jól értelmezni, hogy bűnre hajlók vagyunk, törékenyek vagyunk. Igazán sokszor nem mondhatjuk el magunkról azt, hogy én nekem légy abszolút semmi bűnöm. De azért csókolom, ha bűnbánatot tartottam, akkor igenis teljesen megtisztulok. Az nem csupán Krisztus igazságossága bennem. Helyreállt az én igazságom, igen. Az egy másik dolog, hogyha kilépve a gyóntatószékből újraindul a számláló, és onnan megint sajnos követhetek el bűnöket. De hát most ez olyan ezen problémázni, mint azon, hogy hát most kezet mostam, és pár óra múlva moshatok megint kezet. Hát tudtad, hogy kell? Sőt, hát nézem, hát mit nyalogassak ezen tiszta? Hányszor jártál már így? Oda mentél a csaphoz, és elszörnyűködtél, hogy mi mocsok lejött erről. Hát a lelkünk is ilyen. Begyűjt az sok mindent. Még akkor is, ha nincs halálos bűnöd, jó attól ritmikusan megtisztulni. Mint a szemét kosár is telik, nem kell, hogy rothadó bűzös szemét legyen benne. Elég ott az a sok papír, amit még tapos az ember, hogy férjen. Tehát az azért ki kéne borogatni néha, hogy legyen tiszta. És igen, itt van, ha bűnbánatot tartottam, már pedig teljesen megtisztulok. Az Isten nem végez félmunkát, mert akkor a bizalma megtörik iránta. Ha az Isten visszaadta a lelkem kegyelmi állapotát, olyan tisztán megyek ki a gyóntatószékből, mint akit abban a pillanatban kereszteltek meg. Olyan tisztán megyek ki. Jézus szívének is örömet szerzek vele. Hát örvendeztesd meg minél gyakrabban őt ezzel. Mit tudunk neki ajándékba vinni? Nem a kacatjaink kellenek. Tiszta szívet. Annak örül a legjobban, amiben élhet. Amiben működhet. És a bűnbocsánat ne felejtsd el, nem csak megtisztít. Ez lesz a délután témája. Gyógyít is. Gyógyít is. Találkoztatok már egyházanyánk minimalista parancsával, mert hát kell egy limit, minimális limit, de évente gyónnyál. Hát, köszönöm, évente fürödjél, ez olyan. Tehát aki leragad ennyinél, majd karácsony, húsvét. Bocsánat, hát nem konzerválhatjuk a kegyelmet befőttes üvegbe, hogy majd karácsonytól húsvétig kitart. Konzervvizet iszol, amit fél éve eltettél. Hát az újra meg újra jobb oda járulni a kegyelemnek az élő, tiszta, friss forrásához. Nem a zavaros állóvizeket kortyolgatni. Ne parancsként vedd, hanem Jézus hívását átélő vonzásként vedd. gyónni sose árt, a spórolni a vízzel, gázzal, villanyjal lehet. A Szentlélekkel minek? Hadd jöjjön! Hadd dolgozzon! Bocsánat, a lelki életben sem csak táplálkozunk, dolgozunk, méregtelenítünk és megtisztulunk. Elnéztem ezeket a bárányokat tegnap itt kint. Hát milyen furcsa tapasztalat volna, hogy etetem az állatot, etetem, bocsánat, de paraszt élet, sose ganézok ki utána. Hát azt magától nem fog. Vagy milyen furcsa dolog lenne, hogy építesz egy, kialakítasz egy lakást, de jó, van hűtőszekrényem, tudok táplálkozni, van munkasarkom, tudok dolgozni, van ágyam, tudok pihenni, de hallod azt, hogy bontsuk el a WC-t, fürdőszobát, nem kell az. Hát most éljél azok nélkül. De a lelki életbe sem megy. Igenis, a méreganyagot ki kell adni, igenis meg kell tisztulni. Vizes blokk nélkül nincs lakásod, gyónás nélkül nincs keresztény életed. Nem kekszet zabálni megyünk áldozni, bocsánat, mint egyesek gondolják nyugaton. Igenis, hozzátartozik a megtisztulás. Ahhoz, hogy Krisztussal találkozok, tiszta lélekkel. A legnagyobb vendéget nem terelhetem be disznóholba. És ki kell mondani, igen, én most bűnös vagyok. Én most megtisztulásra szorulok. A lelki életben kevésbé látványos, de ártalmas dolog, hogyha ezt... Tehát ha kinyitom a szekrényt, és dől ki minden, és azt mondom, inkább becsukom. Hát nem, az dőljön ki, és azt csináljunk rendet. Ha a bűnbánattartásban van egy rendszerességed, az olyan, mintha rendszeresen tisztálkodom. Nyilván nem kell az se aggályos módon percenként. De ha már van egy esti lelkiismeret vizsgálatom, rendszeresen nyerek egyfajta önismeretet, jobban tudom, hogy mik a gyöngéim, mikre kell jobban figyelni, és annál zavaróbb lesz az esetleges bűnösségemnek a tudata. Aki hozzászokik a bűnhöz, az eltompul. Mint aki sose fürdik, annak már a szaglóérzéke is elmegy, mert már el van. Aki rendszeresen tisztálkodik, jobban érzi, hogy hát én most máshogy vagyok birkaszagú pásztor. Igen. Az jobban érzi. Ha nem szokott hozzá a bűn világához, bántóbb számára a bűn. És legyen bántó, legyen zavaró. És ha mégis beszennyeződtél, mert hát a minden itt sajnos gyöngék tudunk lenni, annál inkább érzed az igényét a megtisztulásnak. Nem azért, mert azt mondta egyházanyánk, hogy egy évben egyszer told oda a képet. Hanem azért, mert ezzel viszonozni akarom Jézusnak az értem keresztfáig menő szeretetét. És ha megint egy kicsit a szűzanyát nézed, ugye? Szeplőtelen fogantatás állapota, mit tükröz a bűnbeesés előtti ős állapot tisztaságát. Mit tükröz az ő végállomás állapota, ugye a mennybevétele, testesül, lelkesül? Azt az állapotot, amilyennek az Isten megálmodta az embert, amilyennek haza vár. Majdan föltámadó testeddel, az egész személyed üdvösségével együtt. Ő a teljes személyt akarja üdvözíteni. Nyilván a mi életünk nem ennyire kegyelemmel teljes, mint az övé, de a kegyelemmel egyre inkább eltelni mindennapos feladatunk. Minél inkább eltelsz, annál nagyobb a szabadságod nemet mondani a gonosznak. És egyet sose felejts el. Amikor rájuk lehel a apostolokra Jézus, vegyétek a szent lelket. Nem ragaszt a homlokukra cédulát, hogy ezek tökéletes emberek. Küzdő emberek maradnak az apostolok. Küzdő emberekre bízta Jézus a kiengesztelődés szentségét. Akkor bemész egy paphoz, tudjad, az is bogdácsoló ember. Küzdelmei vannak. Küzdelmei, melyek időnként igen meghiúsulnak. Annak is kell gyónnia, a püspöknek és a pápának is kell gyónnia. És tapasztaljuk, amikor ott van az mi életünkben is, hogy tövist kaptam a testembe, a sátán angyalát. Háromszor kértem, vegye el, de elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te gyöngeségedben nyilvánul meg a teljességében. Szóval van, amikor meghagyja az Isten a mi életünkben is, hogy nyugodj meg, majd. Most még vergődjél egy kicsit azzal. És azért sose felejtsd el, hogy egy gyóntató atyának jó esetben ott van az empátiája. Szóval tudja, hogy ő is szokott a másik fülkébe is lenni. És milyen jó onnan megtisztulva kijönni. Szóval sose szégyeld elmondani, már Isten előtt elkövetted, már ember előtt elmondani. Sose szégyeld az, hogy mik a kudarcaid a lelki életben, mik a céltévesztett rossz döntéseid, a bűneid. Minél inkább küzd, annál nagyobb szeretettel fog téged várni és látni, hogy jaj, de jó, legalább valaki nem össze-vissza, mismásol, hanem őszintén szabadulni akar a bűneitől. És végre visszatérek oda, ahonnan kezdtük. Az egyik legmegrázóbb történetünk ez a tékozló fiúé, vagy inkább irgalmas atyáé van, aki azt mondja. És itt megemelem az összes kalapomat a Szent Atya előtt megint, aki a mai világban, és ez a délután témája inkább már, annyira hangsúlyozza az irgalom fontosságát. Nem érdemtelenül, hanem úgy, hogy sok a megsebzett ember, mi magunk is rengeteg sérülést hordunk. Mennyire szükségünk van az Isten irgalma szeretetére. Mennyire nem azzal akar találkozni egy friss megtérő, vagy egy egyházról alig hallott ember, hogy keménykedünk, és azt mondjuk, hogy el fogsz kározni meg minden. Hanem jobb az az Isten irgalmas ölelés. Don Bosco mondta, melyik volt, hogy egy csöpp mézzel több legyet fogsz, mint egy hordóecettel? Hát azért. És a példabeszédben igen, mit lát az atya? Egy megsebzett, kisemmizett, magával meghasonlott kudarcának a legmélyét tapasztaló embert. Ráadásul nem a szomszédot, a saját vérét. A saját egyetlen fiát, nem egyetlen, de fiát. És a szeretet képes fölülírni minden haragot, minden okoskodást, méricskélést, bosszúvágyat, emberi igazságszolgáltatást. Itt jön az a tüzet tűzzel oltani elv. Lehet, hogy ott van a gyűlöletnek a tüze, a haragnak a tüze, a bosszúvágynak a tüze, az elégtétel vételnek a tüze. De ha észreveszem, hogy egy kis rossz láng fölgyulladt, vagy folyamatosan lángol bennem, azt a tüzet lehet tűzzel oltani. Az Isten irgalom nagy kohójába beledobva, az beolvad. Azt eloltja a szeretet tüze, a megbocsátás tüze. Megalázza önmagát, mint az atya Filippi himnuszt idéztük tegnap, hogy felemelje őt. Ezt teszi. Fölemeli azt a rongyossá vált, éhezőjé vált, kisemmizett kölyköt. A lehajló irgalom emel föl. Az atya irgalma tesz újra emberré. És az Isten atyai szíve is ilyen. Egyetlen mozdulat a részünkről sokszor, és már is megtapasztaljuk. Jézus szíve közel hozza hozzánk a Szent Háromságban benne tomboló, a belső életében ott lévő, másokra is kiterjedni akaró isteni szeretetet. Az isteni szeretet elérhetőbb számunkra, mint gondolnánk. Igen, lehet, hogy van, amiben reformot kell hozni, hazatérni. Haza akarok térni, élni akarok a kegyelemmel. Hadd jöjjön a lélek. Nem kell várakoztatni, hadd lépjen be a lelkünknek a kis félve takargatott zugaiba is. Akkor angyalföldön voltam plébános. Megújítottuk a világítást a templomba. A költség ugyanannyi maradt, csak 10-szeres lett a fényerő, ami nagyon kellett. Képzeljétek el, 10-szeres fényerő. Anyám. Hát honnan jött oda a plafonra az ormotlan több méteres pókháló? Hát jelzem, ott is volt. Csak a nap sose sütött be olyan szögben, hogy erkefénynél meg nem láttad. Hát a lelkünk ugyanilyen. Amikor rendszeresen gyónsz és megindulsz a nagy kalandra, ne lepődj meg, hogy a Szentlélek be fog világítani egyre mélyebb zugokba, mert egyre nagyobb a hálózat, a villanyszerelő dolgozott közben. És egyre erősebb a fénye a Szentléleknek, és egyre mélyebb bugyrokba engedett be, és egyre inkább megmutatja, hogy ja, ami mellett elmentél 40 éve, 30 éve, amivel azt se gondoltad, hogy jó, belerúgtam a másikba ezzel, az lehet, hogy nem volt jó. Persze vigyázz, nem szabad abba se esni, hogy állandóan margossam magam visszamenőleg mindenen, mert Isten ekkor se végzett fél munkát. De jó, amikor rávilágít, rámutat, hogy ott még lehet, hogy egy kicsit gond van, ott még rendet kéne tenni. Ott egy gubanc keletkezett, amitől nyöksz ma is, csak nem tudod. Csodálatosan átvilágít a Szentlélek. Engedni kell neki, hogy dolgozzon. És ezt látta meg a fiú. Világosságot engedett az életébe a disznóban. Hogy bocsánatot kér, és őszinte bűnbánatot tart. Ott van ez az axióma, testvérek, ne tekintsünk el tőle. Bánat nélkül nincs bocsánat. Tehát nem az, hogy fölkelek és atyámhoz megyek, ez egy elhatározás, ez nehéz, hát fölkelni nehéz még reggel is sokszor. És ott vannak a mi sztereotípiáink is, nehezéknek, mert kamaszkoromban lemorgott egy gyóntató, mert rutinszerű családi tradíció volt, mert nekem rossz élményem van a gyóntatószékkel, és valójában görgetem magam előtt a saját bénultságomat, és nem engedem az Isten dolgozni, és nem is akarok fölülemelkedni ezen. Hát itt az idő mindig elfelejteni a régi rossz emlékeket, beledobni Jézus szívének a szeretett lángjába, kohójába. Hadd teremtsen bennem tiszta szívet, hadd szabaduljak a sztereotípiáktól. És tudod, még katartikus, vagyis megtisztító ez az atya-fiú találkozás? Pont azért katartikus, mert ténylegesen van benne megtisztulás. Megtisztul valahol az atya is, de megtisztul a fiú is. És nem úgy jön haza a fiú, hogy ja, hát ez van, kérem, ez történt, így jártunk, ez dobta a gép, visszajöttem, felejtsük el, borítsuk el, fájtlat, az már régen volt. Ismeritek ezeket a dumákat? Nem. Magába néz és szembenéz. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Kimondja. Ha kimondja, akkor tud javítani. Ezért tud kiengesztelődni, fölemelkedni, érdemtelen létére útra kelni, és bizalommal odaállni az atya elé. Meg akarok tisztulni. Ezt meg már meghagyom máskor. Csoportbeszélgetések jönnek. Hogyan tapasztaltam meg Jézus szívének a bűnöshöz lehajló, fölszabadító szeretetét? Hogyan tapasztaltam meg? Jézus szívének a bűnöshöz lehajló, fölszabadító szeretetét. Hogyan tapasztaltam meg Jézus szívének a bűnöshöz lehajló, fölszabadító szeretetét? Második. Hogyan, miből merítek erőt a kísértésekben, a hibáim elleni küzdelemben? Hogyan, miből merítek erőt kísértésekben, a hibáim elleni küzdelemben? Hogyan, miből merítek erőt a kísértésekben, a hibáim elleni küzdelemben? És hogy egy kicsit a túlzásoknak is elejét vegyük, a harmadik kérdés. Fölismerem-e, hogy Krisztus követése nem bűnüldözés? Tehát van, aki állandóan ezzel foglalkozik, hogy bűnkegyelem tengely, nem csak ez van, hanem a Krisztusban élő ember belső szabadságának öröme. Fölismerem-e, hogy Krisztus követése nem bűnüldözés, én még idézőjelbe is raktam, de teszed, ahogy akarod. Krisztus követése nem bűnüldözés, mert van, akinek csak ebbe merül ki, és az azért nem egészséges, hanem a Krisztusban élő ember belső szabadságának öröme. fölismerem-e, hogy Krisztus követése nem bűnüldözés, hanem a Krisztusban élő ember belső szabadságának öröme. Thank you.